kegyelednéktek és békesség Istentől, a mi atyától, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekeinkkel a 301. dicséretünket, 301. dicséretünk első versét. mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi úrtól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét tanításképpen, ahogyan szól hozzánk a János evangélium a 15. részében az első 17 verséből. Így szól hozzánk Isten igéje, János evangéliuma 15. részének első 17 verséből. Jézus Krisztus szavai ezek. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtől, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennetek. Én vagyok a szőlőtől, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha pedig parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom néktek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondanak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudhattam néktek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek. És gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Ezeket azért parancsolok néktek, hogy szeressétek egymást. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus! Hiszük és valljuk, hogy mindig az, amit igében kijelentettél. Köszönjük, hogy te vagy az igazi szőlőtő. Kérjük szépen segítsd, hogy gyümölcs termő életet éljünk. Könyörögve kérjük, bocsáss meg azt, hogy olyan sokszor nem látszik meg a kereszténység az életünkön. Bocsáss meg, hogy hiába keresnek rajta, keresed te is rajta a gyümölcsöket, az nem található. Kérjük szépen, bocsáss meg azokat a bűnöket, amiket elkövettünk, akár szóval, akár cselekedettel, akár gondolattal vagy mulasztással. Kérjük, hogy teremts bennünk tiszta szívet, az, hogy neked tudjunk szolgálni, és neked tudjunk engedelmeskedni. Könyörülünk hozzád, Urunk Istenünk, gyülekezetünk betegeinkért. Most különösképpen is a kórházban fekvő betegeinkért. Kérjük szépen, gyógyítsd meg őket, légy a segítőjük, te légy a támaszuk. És így könyörgünk hozzá mindenkiért, aki beteg ágyon fekszik. Segítsd meg őket, támogasd őket. És az, hogy felépülve ide jöhessenek újra atyában. Kérjük és könyörgünk, küld el hozzánk a te szent lelkedet, ahogy megérthessük az igét, a szívünkbe tudjuk zárni azt, és neked tudjunk engedelmeskedni. Ámen. Kedves testvérek, Isten igényének a hirdetésére készülve, helyünket elfoglalva, a 258. dicséretet énekeljük el, Kohászkodott hozzád, Uram Istenem, utána menjenek majd ki a gyerekek a gyerekisten tiszteletre. Mindig hirdettem, hogy működik a kivetítés a gyülekezeti teremben, ez azt jelenti, hogy képernyőn láthatják a testvéreket, hangszóró keresztül hallhatják a prédikációt a földszinti gyülekezeti teremben. Azért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam néktek. Nem nagyobb a szolga az Uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az a szokás a gyülekezetben, hogy megnyújtjuk ilyenkor az adventi gyertyákat családi körben is. Arra emlékezünk, hogy Jézus Krisztust várjuk vissza. Jelzik itt neked, hogy advent harmadik vasárnapján a három villagyertyát kell megmutatni. Tehát az a szokás, hogy adventkor Jézus Krisztust várjuk azt, hogy ő visszajöjjön, mi pedig szeretnénk vele találkozni. Van egy feszültsége adventnek, mégpedig az, hogy várjuk vissza Jézus Krisztus, de tulajdonképpen hirdetjük azt is, hogy ő mindig itt van jelen az életünkben. Ez a kettősség igaz ránk. Várjuk őt, de jelen van az életünkben. Most a Szentlélek által érezzük a jelenlétét, és egykor pedig majd testileg is. A szemeinkkel meglátjuk őt visszajönni és uralkodni mindenek felett. Az a legnagyobb baj, hogy a kereszténység az elmúlt évszázadok alatt megerőtlenedett, és se azt nem veszik komolyan, hogy Jézus Krisztus visszajött, se azt nem veszik komolyan, hogy tiszteletbe kellene tartani az ő dicsőségét. Hogyan jutottunk el addig, hogy a kereszténység nem emeli fel a szavát a keresztény üldözésekkel szemben? Először nem vettünk komolyan hitünk igazságait. Az 1800-as években kezdődött el, hogy kitaláltak mindenféle szólamokat arra, hogy jelképesen kell érteni a Bibliát. Meg valami történt, de nem kell azt úgy komolyan venni. 1800-as évek legelején kezdődött ez. Azután a későbbi időszakban megengedték azt, hogy viccelődjenek a hit igazságaival. Aztán még később engedték, hogy ezeket a vicceket már rossz szándékkal, kifejezetten gúnyolódásból elmondják. Senki nem emelte fel a szavát, a keresztények is az ilyen vicceken vagy nevettek, vagy lesütötték a szemüket. És az elmúlt évtizedekben egyre inkább észrevettük, hogy a keresztények az Isten ügyét minden mögé helyezik. És akkor figyelnek rá, hogyha marad még idejük az Isten ügyére. Aztán a második oka, hogy a kereszténység megerőtlenedett, hogy lázadunk a sorsunk ellen. Mindenkit ér nehézség. Ez a világ bűntől meg van rontva. Ott vannak az életünkben a bajok, a betegségek, olyan próbatételek, amelyekről nem tehetünk, és amelyekkel szemben tehetetlenek vagyunk. És ezek miatt lázadunk az élő Istennel szemben. Comenius Ámos János mondott egy nagyon szép gondolatot. Hagyd idézem itt a testvérek előtt. Nem a hitet kell a sorsunk szemüvegén keresztül nézni és kritizálni, hanem sorsunkat kell a hit szemével értelmezni. Nem a hitet kell a sorsunk szemüvegével kritizálni, hanem sorsunkat kell a hit szemével nézni. Valamikor azt mondták, hogy Krisztus nélkül lehet élni, de meghalni nem. Napjainkban az a megrendítő, hogy az emberek a halálukkor sem gondolják végig a hit szemüvegén keresztül az életüket. És akkor sem rendülnek meg, és nem borulnak le Jézus Krisztus mellett. Valaki egyszer egy rutin vizsgálatra került egy orvosi rendelőben, és megkapta írásban az eredményt, hogy 2 hónapja van hátra, meg fog halni. És akkor azt gondolta, hogy ha most már csak 2 hónapja van hátra, akkor kiveszi azt a kis pénzét a takarékból, amit összespórolt, és elmegy, megvalósítja azokat az utakat, amelyeket szeretett volna. Nincs értelme tovább mire takarékoskodni. A munkahelyén pedig volt sok rossz akarója, és azt mondta, hogy többet nem nyel le egyetlen egy igazságtalan kritikát sem, hanem visszavág az embereknek erre a rövid időre már teljesen mindegy. és éppen akkor, amikor elfogyott a pénze, értesítették, hogy a diagnózis téves volt. Sokszor azt gondoltuk, hogy az emberek élni tudnak Krisztus nélkül, de meghalni nem. És éppen az a dráma, hogy ma már azt látjuk, hogy nagyon sokan Krisztus nélkül halnak meg. És az életük utolsó útjára sem kérne papi kísérletet. Hadd mondjam így, úgy élünk ebben a világon, mint akik nem a barátai vagyunk Jézus Krisztusnak, hanem a szolgái. Kényszerből. Pedig ő azt mondta, hogy ti az én barátaim vagytok, ha megtartjátok mindazt, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgának, mert a szolga nem tudja, hogy mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Szokták a korunkat posztkeresztjén korszaknak nevezni. Az jelenti ez a kifejezés, hogy a poszt, hogy valami után. Tehát a kereszténység utáni korszak. Most már nem a kereszténység szabályai, törvényei határozzák meg az emberek gondolkozását, hanem úgy élnek az emberek, mintha korábban nem is hallották volna Jézus Krisztus tanítását. Elavultnak tartják azt, nem igazodnak hozzá, nem igyekeznek megtartani. Én nem a Krisztus utáni keresztény állapotot nevezném, hanem azt mondanánk, hogy a pré-kereszténység idejét éljük. Tehát azt az időszakot, amikor elindult a kereszténység, még nem ismerték igazán a kereszténység tanítását, nagyon sok előítélet volt a kereszténységgel szemben, és éppen ezért üldözték őket. Ha azt a feladatot adnám azoknak az embereknek, akik nem jártak a templomba, hogy írják le egy gépelt oldalon, amit tudnak a hitről, a legtöbben nem tudnák azt az egy oldalt leírni. Még akkor sem, hogyha megengednénk, hogy használják az internetet. Egyszerűen a legtöbbeknek teljesen téves gondolataik, elképzeléseik vannak hitünk igazságairól. Sajnos ez a legszomorúbb, hogy az iskolában sem azt tanítják a hitről, amit a keresztény egyházak tanítanak, hanem valami egészen mást. Olyat, ami teljesen idegen a Biblia tanításától. Egy olyan korszakban élünk, ahol még az emberek nem sok mindent tudnak a hitről. De reméljük, hogy lesz majd egy visszatalálás a hithez. Nem utána vagyunk valaminek, hanem előtte. És felragyog még Jézus Krisztusnak a világossága. Volt sok ilyen időszak az egyház történetében. Gondoljunk csak a reformátorok korára, amikor teljesen elhagyták az egyházak Jézus Krisztusnak az imádatát és az evangéliumi tanítást. Emberek sem éltek a Biblia tanítása szerint. Vagy gondoljunk az 1700-1800-as évek fordulójára, amikor teljesen meghidegült a keresztény élet Európában, és egyáltalán nem foglalkoztak a keresztény hittel. Én azt remélem, hogy újra lesz visszatalálás Jézus Krisztushoz. Nem poszt, hanem pré-keresztény időszakban élünk. A harmadik ok, ami miatt eljutott a kereszténység egészen a keresztény üldözésig, nem csak a harmadik világban, hanem itt Európában is, hogyha valaki a Krisztusi igazságot hirdeti, akkor provokatívnak minősítik. Magát Jézus Krisztus is megosztó személyiségnek és provokatívnak minősíti a világ, és aki hozzátartozik, még akkor is, hogyha nem mond semmi különösen furcsa dolgot, így minősítik. Egyre többször halljuk most már rádióban és tévében keresztül, hogy milyen nagy számban üldözik a keresztényeket ebben a világban. Leginkább Ázsiában. Leginkább azokon a vidékeken, ahol a keresztények kisebbségben vannak. Ott egyáltalán nem türelmesek, és nem megértőek. Ha valaki Jézus Krisztusnak a követője, nagyon gyakran börtönbe zárják, és nagyon gyakran az életével kell fizetnie érte. Sajnos így van ez Afrikában is. Nagyon-nagyon sok országban. Érdemes elgondolkozni rajta, hogy mennyit imádkozunk ezekért az üldözött keresztényekért. Kérjük-e Isten szabadítását, megtartását az életükben. Jézus Krisztus mondta nagyon határozottan, hogy engem üldöznek, titeket is üldözni fognak. A világ azt gondolja, hogy a kereszténység nem az övé. Másképp gondolkoznak, más szabályokat tartanak igaznak. Ennek az oka a megjelenő keresztény üldözés. Említettem a prédikáció bevezetésére, hogy az adventnek kettős üzenete van. Egyrészt az, hogy Jézus Krisztus el fog jönni. A másik üzenete, hogy jelen van. És éppen ott, ahol a legintenzívebb a keresztény üldözés. Éppen ott tapasztalják meg a leginkább Jézus Krisztusnak a kézzel fogható jelenlét. Vigasztalását és erejét. Nem hagyja el az övéit. Ezt megígérte. És ezt meg is tartja. Azt mondta, hogy nem hagylak el, tehát nem megy gyorsabban az úton, és nem is maradok el tőle, tehát nem is marad el tőlünk, hanem velünk egy lépésben megy. Nem hagylak el, és nem maradok el tőle. Velünk egy lépésben halad. Ott van mellettünk. És éppen az életünk legnehezebb időszakában tapasztaljuk azt, hogy ő segít, fogja a kezünket, és elkísér bennünket. Ott van a Szentlélek által azok között, akiket üldöznek. De egyszer majd eljönünk, hogy minden szemben látja őt, és mindenkinek le kell borulnia előtte. Még azoknak is, akik által szegezték. És akkor minden nyelv vallani fogja, hogy ő Úr az Atya Isten dicsőségére. Egészen csodálatos, hogy Jézus Krisztus magát barátunknak nevezte. Nem tudom, elgondolkoztunk-e rajta, hogy milyen nagy dolog ez. Olyan barátnak, aki nem hagy el. Mi nem a szolgái vagyunk, ha cselekszük az akaratát, hanem a barátai. Nagyon nagy megtiszteltetés ez mindnyájunk számára. Még egy földi hatalmasságnak se nevezhetjük a barátjának magunkat. A világ mindenség leghatalmasabb ura pedig annak nevez bennünk. Ezen a földön nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy elhagynak bennünket a barátok. És ha elkísérnek, akkor is legfeljebb csak a sírukig, vagy a sírukig kísérhetnek el. Azt is tapasztaljuk, hogy minden közel vannak hozzánk a barátok, ismerik a gondolatainkat, ismerik a legbelsőbb vágyainkat, bűneinket, milyen sokszor ellenünk támadnak. És mivel nagyon közel vannak hozzánk, hihetetlen mély sebeket tudnak ütni. Jézus Krisztus nem ilyen barát. Ő szeret, ő megáll, ő megért. És éppen a legnehezebb kríziseinkben mutatja meg, hogy mennyire fontosak vagyunk a számára. Azt ígérte, hogy elmegy és helyet készít nekünk. Megígérte, megteszi. Jézus Krisztus feltámasztja az ő barátait az örök életre. Amikor imádkozunk, akkor mindig úgy beszélhetünk hozzá, mint ahogy barát beszél a baráttal. Kérhetjük őt akkor is, amikor mi magunk élünk át nehézséget, és kérhetjük őt akkor is, amikor más keresztény testvérek hordoznak el hatalmas próbákat. Szóval tesszük-e a mi mennyei barátunk előtt azoknak a keresztényeknek a nagy megpróbáltatását, szenvedését, akik életveszélyben vannak nap mint nap. Kérjük előtt, hogy vigyázzon rájuk, hogy segítse őket, hogy kísérje el az életüket. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, könyörögve kérjük, segíts bennünket, hogy a nemes harcot tudjuk megharcolni, a futásunkat elvégezni. És könyörgünk hozzád, hogy tudjuk megtartani a te szabadat, hogy amikor zsinagógába hurcolnak bennünket, akkor a törvényszék elé, akkor ne gondolkozzunk azon, hogy mit fogunk majd szólni. Köszönjük, hogy te megadod ilyenkor, amit mondanunk kell. Könyörgünk hozzá azokért a keresztényekért, akiket üldöznek ebben a világban. Akár itt Európában élnek át a hitükért nehézségeket, szenvedéseket, akár a harmadik világban. Kérjük szépen, hogy segítsd őket arra, hogy hűségesek tudjanak maradni hozzád. Ragaszkodjanak a te beszédedhez. Kövessenek téged. És tudjanak álhatatosan kitartani a Szentlélek által az igaz ügy mellett. Várunk vissza, Úr Jézus Krisztus. Kérjük szépen, hogy add meg, hogy értsük, cselekedjük a te akaratodat. És mindenben ragyoghasson fel a te dicsőséged, a mi köreinkben is, a mi baráti társaságunkban is. Segítsd, hogy mindig tudjunk kedvesen, szeretettel figyelmeztetni azokat, akik hiába veszik fel a te nevedet. Adj ebben kérünk erőt és határozottságot a számunkra, hogy az a rossz folyamat, amelyik elindult, az megálljon. És felragyogjon a te dicsőséged a mi világunkban. Amen. mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a körmeket, jöjjön meg az országot, legyen meg a talakban, amit a mennyben, úgy a törös, minden a mi kenyerünket, vagy bennünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az országod,